Isten ígéjét olvasom az előbb már olvasott ige szakaszból, Pál apostolnak korintusbeliekhez írott második leveléből, a második levélnek az első részéből, a harmadik és a negyedik verset szeretném kiemelni. Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus atya, az irgalom atya és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban. Azzal a vigasztalással, amelyel az Isten vigasztal minket. Az előző Isten tiszteletünkön, előző vasárnap a jeruzsálemi gyülekezettel foglalkoztunk, a jeruzsálemi gyülekezetnek az életét, és azoknak a jellemvonásait néztük végig. Megláttuk azt, hogy milyen gyakorlat volt abban a gyülekezetben, és ehhez képest összehasonlítottuk, hogy azt mondjam, számot adtunk arról, hogy mi az, ami ezek közül a jellemző közül számunkra is erősségünk, a mi gyülekezetünkben is megtalálható, és jól működik, és mi az, amiben fejlődésre szorulunk. És aztán most pénteken pedig a gyülekezeti képzésünknek volt egy alkalma, ahol a dinamikus gyülekezetnek néztük meg a jellemzőt, vagyis a hatékony gyülekezetnek, amelynek a munkája meglátszik nem csak a gyülekezetben, hanem a környezetben is. És ezeket a jellemvonásokat végignézve, a végén az volt a kérdés, amit feltettünk a magunk számára is, hogy akarjuk-e, hogy ez a csőszi gyülekezet, ami saját lelki otthonunk, az hatékony gyülekezet legyen. És hát azt a választottuk erre a kérdésre, hogy igen, szeretnék. Sőt, el is határoztuk magunkat, hogy ennek érdekében mi mit tudunk megtenni. Elszántuk magunkat a fejlődésre. És ennek a fejlődésnek az érdekében, mondanám, hogy ez segítendő, arra vezetett az Isten, hogy kezdjünk bele egy sorozatba. Ilyen még nem nagyon volt nálunk a gyülekezetben, hogy most ezeket a jellemvonásokat, amik hatékonyan tesznek egy gyülekezetet, végignézzük Isten tiszteletről Isten tiszteletre. Hogy tudjunk benne együtt is növekedni, megnézni azt, hogy mit tanít róla az Isten, és mi az, amit mi magunk is akár elsajátíthatunk, vagy megerősíthetünk benne, hogy tudjunk tényleg fejlődni. Az egyik ilyen jellemvonás, amit szeretnék ezen a mai alkalommal kiemelni, az az egymással való törődés, ami ott szerepelt ebben a könyvben. A hatékony és dinamikus gyülekezetben ugyanis a tagok, azok törődnek egymással. Azok részt vesznek egymás életében. A gyülekezeti életet nem lehetséges elszigetelten élni. A gyülekezetnek tagjaiként nem tehetjük meg, hogy egyszerűen beülünk a templomba, leülünk a megszokott helyünkre, esetleg arrébb tesékelünk valakit, ha ott ül. Leülünk, végighallgatjuk, aztán pedig hazamegyünk. Nem tehetjük meg azt, hogy nem szólítjuk meg a másikat, hogy nem kérdezzük meg, hogy nem érdekel, hogy mi van vele. Hiszen, hogyha az Istent atyánknak tekintjük, akkor ebben a gyülekezetben testvérekként vagyunk jelen. Attól függetlenül, hogy van-e köztünk rokonsági vagy vérszerinti kapcsolat. Testvérek vagyunk az Isten előtt. És ki ne törődne a testvérével. És az Úr azt a feladatot bízta ránk, hogy szolgáljunk a többi hívőnek, és a hitetleneknek is. És ezt úgy tudjuk csak megvalósítani, hogyha törődünk egymással, ha odafordulunk a másikhoz. És az egymással való törődésnek sok minden része lehet. Része lehet akár bizonyos helyzetekben az, hogy csak meghallgatom a másikat. Része lehet az, hogy akár tanácsot adok számára, hogyha persze kéri azt. Vagy én temő, hogyha látom, hogy szüksége van erre. Bátorítom, buzdítom. És bizony az is része, amiről itt Pál apostol beszél. Része az egymással való törődésnek a vigasztalás. Része az, hogy észrevegyem a másiknak a nyomorúságát, észrevegyem akár a másiknak az elkeseredett állapotát, és akár imádságban, akár személyesen vigasztaljam és bátorítsam. De hogyan lehetséges vigasztalni egymást? Azt kell, hogy mondjam először is úgy, ha mi magunk már ismerjük a vigasztalást. ha mi magunk nem részesültünk benne, akkor így nem lehet másoknak továbbadni. Gondoljunk csak bele, ha mi magunk nem voltunk még mondjuk betegek, úgy nem tudunk igazán vigasztalást nyújtani annak, aki betegségben van. Mert nem ismerjük azt, milyen az az érzés. Hogy mi az, amitől szenved. Fontos, hogy személyes tapasztalatunk legyen a vigasztalásról, hogy másokat is, másoknak is tudjuk ezt továbbadni. És ez adja a kérdést, hogy ki által ismerhető meg a vigasztalás, ki vigasztal meg bennünket. És az Isten képes erre. És érte az Pál hálát ebben ennek a levélnek az elején. Őt áldja. Áldott az Isten, ami Urunk Jézus Krisztus atya, az irgalom és a vigasztalás atya, aki minden vigasztalást képes megcselekedni. Ez a mi mennyei atyánknak, hogy így mondjam, a névjegye. És sokszor úgy jellemezzük az Istent, mint aki haragvó, mint aki bosszúálló. Csak hogy ez nem igaz róla, hanem az az igazság, amit itt Pál elmond, hogy a minden irgalom és a minden vigasztalás Istene, a mi mennyei atyánk. Az irgalomnak atya, vagyis a kegyelemnek Istene, mert nem taszít el bennünket, mert szeret bennünket az Isten, annak ellenére, hogy mennyi hibánk van, hogy mennyiszer engedetlenek vagyunk felé, hogy mennyiszer nem törődünk vele. Akár tudattalanul, de sokszor tudatosan is elfordulunk tőle. Ennek ellenére az Isten irgalmas és kegyelmes hozzánk. És megvigasztal bennünket a szeretetével. Azzal megvigasztal, hogy gyermekeivé fogad. Azzal vigasztal, hogy elengedi az összes tartozásunkat. Hogy nem a bűneinkre tekint, hanem azokat maga mögé veti, és többet nem tekint rájuk hátra. Hogy a jogos büntetésünket elengedi. Isten nem haragvó, nem kegyetlen, hanem kegyelmes és vigasztaló atyánk. Megvigasztal minket minden élethelyzetben, a betegségben, a nehézségekben, a gyászban, vagy mondhatnám a munkanélküliségben, a családban, amikor elkeserednénk, hogy nem tudunk egy nyelvet beszélni, hogy nincs meg az a szeretet, amikor anyagi nehézségeket élünk meg, amikor igazságtalanságot tapasztalunk, pedig mi magunk igyekszünk becsületesen helytállni a veszteségben, a magányban. Mindezekben vigasztaló tud lenni az Isten. És sokan mindezeket akár személyesen is megtapasztaltuk, és el is tudnánk mondani, hogy hogyan állt mellém oda, és mi volt az, amivel engem az Isten bátorított, amivel helyreállított, ha bár elcsüggettem volna emberileg, hogy mi módon cselekszik. És Pál azt mondja, hogy ez a fajta vigasztalás továbbadható. És ez van a mi nagy lehetőségünk. Hogy ezt, amit megtapasztaltunk az Istenből, azt nem kell magunkban tartani. Sőt, mondja is az Isten, hogy vigasztaljátok az én népemet. Hogy mondjátok el másoknak, hogy tegyetek bizonyságot róla. Hogy ismerjék meg mások is így az Istent. Isten vigasztalásának az a célja, hogy megóvjon bennünket a végső kétségbeeséstől. Hogy bár elkeseredhetnénk, kiborulhatnánk, vagy feladhatnánk a harcot és a küzdelmet az élettel és a mindenféle gondjainkkal, ha csak a körülményeinkre tekintünk, de az az Isten vigasztalása ennek a célja, hogy amikor feladnánk, akkor jusson eszünkbe, hogy nekünk lehet feltekinteni, hogy nekünk lehet az Istenhez imádkozni, hogy nekünk lehet hozzá menni, és ő nem taszít el bennünket. Hogy tudhatjuk, hogy velünk van, hogy gondol ránk, hogy meghallgat, hogy tanácsol minket. Hogyha Isten velünk, akkor kicsoda ellenünk. Akkor nincsen mitől félnünk. Mert velünk az Isten, amit jelent is, Immanuel, nem hagy el bennünket. És ez bátorítást adhat, vigasztalást adhat, amikor elcsüggednénk. De nem csak ez a vigasztalásnak a célja, hanem az Istentől kiáradó kegyelemnek az is a célja, hogy másokat is képesek legyünk megvigasztalni. Hogy másokat is mindenféle nyomorúságban vigasztalni tudjunk, azt mondja, kicsit sokszor szerepel a vigasztalás szó ebben az összetett mondatban, azzal a vigasztalással, amivel mi megvigasztaltattunk. És ez egy nagyon fontos momentum, hogy csak az Istentől kapott vigasztalással tudunk másokat is megvigasztalni. Az üres frázisokkal, a felületes lélektelen mondatokkal és közhelyekkel azokkal nem lehet másnak a sebét begyógyítani. Azzal nem lehet, hogy majd az időn meggyógyítja. Majd az segít. És még sorolhatnánk sok ilyet. Hanem egyedül azzal, aminek tartalma van. Méghozzá az Istentől jövő vigasztalással. Üres beszéddel és szép szavakkal nem lehet vigasztalni a kétségben és nyomorúságban lévőt. Mi jó esetben már tudjuk, hogy mit jelent megbékélni az Istennel. Már különböző nyomorúságokban is megtapasztaltuk azt, hogy velünk van az életünk folyamán, és kihoz bennünket ezekből a nehézségekből. És a kérdés az, hogy amit itt Pál mond, azt mi alkalmazzuk-e? Hogy beszélünk-e másoknak erről? Vagy elhallgatjuk, hogy mit tett velünk az Isten? Érdekel-e egyáltalán bennünket, hogy mi van a másikkal? Hogy milyen helyzetben van? Törődünk-e egymással? Mert ha törődünk egymással, akkor tudjuk, hogy hogy van a mi testvérünk. Megkérdezzük-e tőle akár itt, az Isten tisztelet előtt, vagy után, hogy hogy vagy? Vagy csak sietünk haza? Feladatunk egymással való törődés. És a saját bizonyságtételünkkel és megtapasztalásainkkal tudjuk egymást segíteni. És lehet nem vagyunk ehhez hozzászokva. És nem feltétlenül szoktuk meg azt, hogy valaki kiáll és elmondja az ő bizonyosságát mindenki előtt, a gyülekezet előtt. Lehet, hogy ezt személyesen gyakoroljuk inkább szívesen. Egy-egy beszélgetésben, egy-egy látogatásnak folyamán. Mégis mindegyik eszköz lehet az Isten kezében. Nem kötelező mindenkinek nyíltan elmondania a személyes hitélményét, de ez is egy módja az Istennek. Ez is egy módja annak, hogy megvigasztaljon másokat. Lehet, hogy ezáltal is tudunk épülni, sőt, biztos vagyok benne, hogy azáltal is tudunk épülni, ha valaki elmondja számunkra, hogy ő mit élt át az Istenből. Hogy ez is tud buzdítást adni számunkra. És ezek mellett ne felejtsük el, hogy ha hatékony gyülekezet szeretnénk lenni, akkor kötelező beszélnünk róla, hogy velünk mit cselekedett az Isten, hogy minket hogyan vigasztalt meg. Akkor egy akkora változás állt be az életünkbe az Isten cselekvése által, hogy ezt nem lehet eltitkolni, hogy arról nem lehet nem beszélni. Az egy akkora csoda, amiről mindenkinek tudnia kell. Az egy akkora változás. Az egy új élet, ahogyan mondja is Jeremiás könyvében, hogy a kőszív helyett 20 szívet adok nektek. És hát egészen nagy a különbség. Az egyik rideg, hideg, megtörhetetlen, kemény, a másik pedig élettel teli, és tud lüktetni. És mint ahogy a szív viszi és pumpálja tovább a vért a testnek minden pontjára, úgy kell nekünk is tovább adni, így lüktetni az evangéliumtól, és elmondani másoknak. Ezt tette velem az Isten. Így vigasztalt meg engem. Így békített meg. Így emelt föl. Így állította helyre az én életemet. Erről kötelező beszélni. Ez része az egymással való törődésünknek. Isten ugyanis minket akar használni az ő munkájában. És ezért vigyük tovább annak a hírét, hogy kegyelmes és vigasztaló Istenünk van. És a lélek által erősödjünk meg magunk is ebben. És erősítsünk másokat is, mert ez a mi feladatunk, ahogyan Pál mondja. És tekintsünk arra, hogyha mi szenvedünk, mit mond. Az azért van, hogy mi átéljük a nehézséget, átéljük a mélységet, és azt az Isten tudja felhasználni. hogy később, amikor más ilyen helyzetben van, akkor ismerjük azt a helyzetet, és tudjuk, hogy mit kell mondani. Tudjuk, mert maga az Isten már megszólított minket, már megvigasztalt minket, hogy nem értelmetlen a fájdalom se és a szenvedés se. Amikor sokszor annak látjuk, akkor az Isten elmondja, lehet ezáltal másokat vigasztalni, azért van. És amilyen bőséges a nehézség, olyan bőségesen kiárad az Isten kegyelme is. Olyan bőségesen adja az Isten az áldásait is. Akár azáltal, hogy tudok mással közösségben lenni. Tudok lehajolni a szenvedőhöz. Akár azáltal, hogy megtapasztalom, hogy mekkora öröm, amikor véget ér egy-egy nehézség. Amikor meglátom belőle a kiutat, amikor megtapasztalom, hogy merre vezet az Isten, akkor olyan jó hálát adni. Akkor úgy tényleg azt érezzük, mint amikor egy pohárban úgy túlcsordul a víz, hogy úgy kiárad az Isten kegyelme, hogy az betölt bennünket teljesen, és betölti a mi környezetünket is. És így tudunk róla másoknak is tenni. És ennek a híre, én hiszem, hogy hatni fog, és észreveszik mások, hogy igen, amiről ő beszél, az nem csak üres dolog, hanem annak tartalma van, annak mélysége van, ahogyan az Istennek is megvan az a kiismerhetetlen és kikutathatatlan mélysége és gazdagsága, és az ő igéjének. És ez az a mi kincsünk, amit tovább kell adnunk, amit fontos, mert ezáltal erősödhetnek meg mások is. És a miénk a lehetőség. Ne várjunk egymásra. Látjuk, hogy valaki szenved. Látjuk, hogy valakinek nehézsége van. Nem kell gondolkodni. Oda menjek, ne menjek. Most nem alkalmas. Most szegény, így van, úgy van. Majd a következő héten. Mi van, ha nem tudjuk elmondani a következő héten? Mondjuk el akkor, amikor lehetőségünk van. És kopogjunk be. Testvér, végig gondoltad már, hogy mekkora csoda, hogy te túléltél mondjuk egy agyfertőzést, hogy csak a közeljövőből említsek, hogy mekkora csodája az Istennek, hogy nem magától értetődő ez, hogy én is özvegy vagyok, mégsem megkeseredetten élem az életem. Hogyan lehet ez, ha bár magányos vagyok, ha bár fájdalmaim vannak, mert fizikailag öregszem, mert bizony akár magamban hordozom a fájdalmat, és mégis tudom az Isten dicsérni, és nem az öklömet rázom. Mondjuk el, hogy lehetséges. Mert lehet, hogy maguktól nem találják meg az emberek. És minket akar használni ezzel az Isten, hogy másokat megvigasztaljon. Ezt a szolgálatot is rendezte. A vigasztalásnak szolgálata. És nem véletlenül mondja, hogy aki mást felüdít, az maga is felüdül. Az azáltal maga is tud újra előre kapni, újra felüdült lélekkel ott lenni. Így gyakoroljuk ezt a szolgálatot, és így váljunk ebben is egyre inkább hatékony gyülekezetté, hogy törődünk egymással. Könyörögjünk most ezért imádságban.